2024. január 20. hajnala. Két témám van. TB támogatási diszonancia és a viccelés szabályai. Van összefüggés, bár önpofoszkodnom kell majd miatta. Némileg rosszul érzem magam attól, hogy jelenlegi állapotomban nettó haszonélvezője vagyok a TB kasszának. Műtétet becsülni sem tudom, főleg Magyarországon. Amerikában nemrég egy egyszerű vesekővel ment be egy nő, és amputált kezekkel, lábakkal, valamint egy 100 milliós tartozással jött ki. Egy gerincműtét feltételezem, hogy ennél csak drágább lehet. És akkor még ott van a daganatkezelés. Igaz, nekem megmaradt kezem, lábam. Persze nálunk még gyerekcipőben járnak a műhibaperek, amott egész iparág épül erre, ami hozzájárul a drágasághoz. Szegényeknek, biztosítás nélkülieknek a kórház elkerülése és adott esetben a mielőbbi exitálása megoldás. Nálunk puhább a rendszer, és feltételezem, hogy olcsóbb az ellátás. Bár a gyógyszereknek nemzetközi ára van, és a hónapokig tartó kezelésben ezek havi költsége milliós nagyságrendet közelít. Az általam jelenleg befizetett havi támogatásból ez nem jön ki. Idővel az is lehet, hogy a valaha befizetett összes támogatást is felélem, ha elhúzódik. Jogos ez? A támogatásokat az állami rendszerbe nem csak azért fizeti az ember, hogy saját felhasználására legyen fedezett, hanem szolidaritásból a vele egy kockázat közösségbe tartozók ellátásainak fedezésére. Azokéra is, akiknek nincs annyi, kevesebbet tudnak befizetni, de ugyanúgy betegednek. Ezt helyesnek tartom. De ha én többet veszek igénybe, sőt, összességében nettó fogyasztó leszek, ezzel elveszek mások elesettebbek elől, vagy növelem a hiányt, amivel arra kényszerítem a rossz kormányzatot, hogy újabb és újabb költséges és aljas figyelemelterelésekkel tartsa fenn a hatalmát. Persze lehet azzal érvelni, hogy ki mivel járult hozzá saját egészségének fenntartásához, mekkora a betegség kialakulásában a saját felelőssége, mennyi lenne egy valódi biztosítási rendszerben a jelenleg nem létező önrész, kár, arányosítás. Ha ez alacsony, jár a kifizetés, ha magas, akkor arányosan kevesebb járna. De egy elesettebb beteg mennyiben tehető felelőssé az egészségtelen életviteléért, ha tudatlanságban és szegénységben él, és esélyeinek javításáért a rossz kormányzat semmit sem tesz. Az is érvelhet, hogy betartja-e a szabályokat, akár annak ellenére, hogy a rossz kormányzat megszegi. Miért ne legyek tisztességes? Azaz annyit fizete, amennyi a valódi jövedelme alapján járna. Vagy szlovák rendszámú autóval jár, felveszi a csokot, lakástámogatást, havi sok ezer kilométernyi benzinpénzt, és trükkökkel és jogi csűrés csavarással elrejti az amúgy is tisztességtelenül szerzett vagyonát. Vagy feketén dolgozik ébédér, hogy ki tudja fizetni a kamatos pénzt. Mi az igazságos és arányos pótdíj ezekért? Megelőző, majdnem egy évben egészségesen éltem. 15 kilót javítottam, gyógyszereket hagytam el, mégis beteg lettem. Ugyanakkor az azt megelőző 15-20 évben nem igen figyeltem erre. Volt honnan javulni, lehet, hogy már későn. Utóbbi 10 évben munkabérből éltem, bejelentve, mindenkor megfizetve, ami jár, támogatást nem kérve, kapva semmire. Bár rezsicsökkentést és egyéb többnyire polgárokat célzó kedvezményeket nem tudtam elkerülni. Igaz, azt megelőző időszakban azért nem ez volt a helyzet. Szóval attól függően, mennyire megyünk vissza az időben, nem vagyok makulátlan. Mégis kapom az ellátást. Ha mindezeket figyelmen kívül is hagyjuk, vajon mi lenne a helyes felhasználása a TB kasszának? Én kapok mondjuk 10-20 egészségben eltölthető emberévet, családom és a társadalom javára. Ez jelentős esély arra, hogy visszaadjam, amit kaptam. De lehet, hogy ugyanennyi pénzből két szívbeteg kapna 10 évet, vagy 4 vesebeteg 20-at. Vagy 1000 emberhez jutna el olyan szűrés, amivel életfogytig elkerülhetnék a súlyosabb és költségesebb betegségek kialakulását. Vagy 10 000 embert le lehetne szoktatni a dohányzásról. Melyik hasznosabb a társadalomnak? És mit érdemel az a társadalom, amelyik hagyja, hogy rossz kormányzat uralkodjon rajta? Gondolkodjatok ezen, proletárok, mondanám, ha nem sütöttem volna el ezt már korábban. És ha már elsütés, poénoké is, mik is lennének a viccelés szabályai anélkül, hogy belemennék ontológiai kérdésekbe? Mi lenne a vicc maga, és egyáltalán létezik-e rá definíció, hogy episztemológiailag lehet csak megközelíteni hatásainak tudományos igényű megfigyeléseivel? Ne tegyek úgy, mintha nem Wikipédián néztem volna meg, mi az az episztemológia. Tudom, hogy korábban már szó volt róla, és igen, spontán tevékenység a viccelés, mint a tüsszentés vagy hasmenés, mégis vannak szabályai. 1. Mindenből lehet és kell is viccet csinálni. Minél súlyosabb, annál inkább. Lehet viccelni altesti poénokkal, fogyatékossággal, betegséggel, halállal, holokauszttal. Feltéve, ha saját magunkkal is hajlandók vagyunk viccelni. Egy adott helyzetben odaillő, felismert, de el nem sütött vicc begyullad, és viszketni fog, és valahol miatta meghal egy kisemlős. 2. A rossz vicc is vicc. Persze lehet törekedni a pontozásos vagy kiütéses győzelemre, még akkor is, ha ezt csak saját magunk bíráljuk el. 3. A vicc önmagában érték, célja a szórakoztatás. Saját magunké és másoké. Nem lehet célja a hatalomfitoktatás, leuralás, uszítás, saját csoportba tartozásunk megerősítése más csoportba tartozó gúnyolásával, vagy bármilyen előnyszerzés. Bár nehéz elkerülni, hogy azért viccelen az ember, hogy megszeressék vagy okosnak tartsák. Ha felmerül ez a lehetőség, fárasszuk hallgatóságunkat rossz viccekkel. Ha ennek ellenére megszeretnek, az már az ő bajuk, nem a mi szabályszegő, önáltató, álszent viselkedésünk. 4. Nem viccelünk olyanok terhére, akik pozíciójuknál, képességeiknél fogva nem képesek az arányos visszavágásra. Lehet viccelni egyszerű ember terhére, amennyiben kocsmában vagyunk, legfeljebb egy pofonnyi távolságra, vagy igazgatósági ülésen, ha nem mi vagyunk az igazgató. Ezt hívják sportértéknek. Lehet viccelni gyerekkel, ha közelben van anyukája. Nem kell, hogy csinos legyen. De kerüljük a lapát vagy kisautó elvételéből fakadó vélt helyzetkomikumot. 5. Pontozás. A vicc lehet irónia, szarkazmus, gúny, vagy egyszerűen egy kiforgatott, lehetetlen helyzet felismert szépsége. Deák Bill Gyula Bece neve. Körző. Pontozható a hatáserősség, esztétikum, a felismerés nehézsége, előadásmód. Figyelem, a vicc sajátosságainál fogva lehet dupla fenekű. Szórakoztathat azáltal, hogy az imént felsoroltakból semmit nem teljesít. Minél kevésbé, annál inkább. Gondoljunk a kuglófaszra. Többletpontot ér egy el nem mesélt, de adott helyzetre tökéletesen passzoló felidézése egy korábbi viccnek. Majd a felidézés felidézése. Hányszor is volt igazam ma? Hogy lehet kimaxolni a pontozást? Viccelő számára kiszolgáltatott helyzetben lehelet finom irónia elhelyezése úgy, hogy a megviccelt hatalom ne vegye észre, de mindenki más értse. Ritkán jön össze. 6. Sosem könnyíthetjük meg a közönség dolgát mosolygással, vagy saját viccünkön nevetéssel. A viccnek önmagában kell hatnia. Nem baj, ha késletetve. Nem baj, ha a hallgató elsőre vagy sokadjára nem ismeri fel, hogy viccelünk. Bónusz, hogy néha akkor is nevetnek, ha nem is viccelünk. Sosem tudják, mit gondolunk komolyan. Minden viccet félig komolyan gondolunk. Minden komoly dologgal félig viccelünk. Mi köze van a TB-kasza szorongásnak a viccelés szabályaihoz? Mindkettő személyes integritásom alkotó eleme. Ha sérülnének, én sérülnék, nem lennék az, aki. Mégis könnyű belecsúszni a kilengésbe. Előfordul, hogy a viccelés félrecsúszik. Én viccesnek gondolok valamit, amit más nem. Persze második szabály. De mi van, ha a vicc nem elég rossz ahhoz, hogy jó legyen? Vagy az erősség skálán nálam irónia az, ami másnak gúnyolódás? Ez mégis hagyján, de olyat bánthat, aki magát nem tartja visszavágásra képesnek. Azaz lefelé viccelek, negyedik pont sértése. Alapból mindenki, akivel viccelek, saját felfogásom szerint legalább egy szinten van velem. Képességekben, vagy pozícióban, vagy adott helyzetben. De nem az számít, én mit gondolok, az számít, ő hogy érzi. Ezt viszont nehéz belőni. Ha megtörtént a baj, nem segít, ahogy a zaklatás ügyekben sem, ha a bocsánatkérés feltételes. Ha valaki úgy érezné, megbántottam... Bocsánatot nem ha akkor, hanem azért, mert kifejezéssel kell kérni. Vagy sehogy. És várni, hogy előjön a vihar. Vagy műsort készíteni helyette. 2024. február 3. Ezt még elkezdem, hogy legyen egy folytatható dátumom. Tegnap éjjel kellett volna írnom a pörgetős napon, de helyette YouTube videókat pörgettem, közeleg a nőnap. Persze voltunk kezelésen, dr. B. behívott, de elén pattant egy agilis öregasszony, hogy elfelejtett két dolgot megkérdezni, és szűk negyed órában előadta, hogy gyógyszer kimaradt és vérnyomás. Doki mondta, hogy vérnyomással ne foglalkozzon, gyógyszert felírja, de hogy fogja megkapni a receptet? Felhőben. Néni ismételgette, hogy felhőben, felhőben, és félreállt végre. Mibe mehettünk? Doktor úr bemutatta két padavánját, egy magas csinos lányt hentes köpenyben és egy érdeklődő fiatalembert. Biztatóan mosolyogtam, de rájöttem, hogy feleslegesen, Marctól úgy sem látszik. Hol is tartunk? Kérdezte B. Mondtam neki, hogy furoszemid, írja fel. Minek az magának? Nem nekem kell, Horváth néninek, akivel az imént konzultált az ajtóban. Ja, igen, valamit firkált a gépen, aztán újra felénk fordult. Szóval, jól vagyok. Itt az asszisztensem megjegyezte, hogy mintha púposodna a homlokom a horpadás körül, de doki szerint a mielóma nem szaporodik írtás közben. Az csak a horpadás mellékhatása, ne aggódjunk. Akkor nem aggódunk. Van-e még valami? Nem akartunk mit, teljes test CT-t? Mert itt azt látja, az extra fehérje termelés már annyira lecsökkent, hogy nem mérhető a javulás mással. Mondtuk, hogy a végére terveztük az őssejtezés utánra. Ja, tényleg. A felkészülést elkezdtük. Talán kicsit korán döntöttünk. Jeleztem, hogy ebben én kevésbé érzem magam bűnösnek szakmai hozzáértés hiányában. Legfeljebb a nem tiltakozás lehet az én részem. Szóval akkor eddig háromszor kaptam egy kis szurit. Mire mondtam, hogy ha arra gondol, hogy egy kenőmájas méretű injekciót szúrnak a hasamba és 15 percen keresztül lassan adagolják, miközben laza csevegésben vagyunk a nővérkével, akkor igen. Ezen végre a magas lány doktorinos is elmosolyodott. Kértem már magának időpontot? Nem tudhatom. Nézzük meg, mondja, és gmailt nyit, mert hol máshol levelezne a betegekkel, doktorokkal? Nézzük, nézzük. Talán doktor Vizovickit mondott, eszembe jut, hogy nem sokára szabadul, a budapesti éjszaka császára. De lehet, hogy doktor Vitrockit keresett. Az közelebb van Debrecenhez, a kilencjukú híd mellett legeltetheti híres nyáját két beültetés között. Hát nem egyeztettünk még, akkor felírom feladatnak, és felír valamit. Mi van még? B12 vitamin. Három havonta, mondja a doki. Nem, havonta, mondja asszisztensem. Azt miért is szedjük? A vérszegénység miatt talán, válaszoljuk. A két padaván elégedetten mosolyog. Ők már rájöttek, amire mi nem, hogy a doki őket kérdezgeti. De elég, ha kivárnak, a betegek és doktorok úgyis megválaszolnak mindent, nem kell exponálni magukat rossz válaszokkal. És nem is csalódnak. Doki összefoglalja röviden, benne a gyomortükrözés lehetőségével. Itt közbeszúrom, hogy arra nem tartok igényt. Végül megállapodunk abban, hogy mai adag után már elég három havonta. Mehetek nővérhez, vérvétel most nem kell. Kenőmájas lassító akkor kimarad, B12 fenékbe, egy vába, és a vérvétel, mondja a nővér. Mondom, hogy doki szerint ma nem kell. De nővér mondja, hogy le is tolta a doktort, mert legutóbb felírta a lapra. Zárójelentés a neve, de kúraszerű ellátásban, ami ambuláns kezelés, ezért ambuláns lapra hasonlítana. Ez annak idején komplikált megoldást igényelt a medikai rendszerben. Szóval, ha fel van írva, kell, és le is veszi. Beteszi a gépbe, majd az eredménnyel visszajön, hogy beszélnünk kell a dokival, alacsony a fehérvérsej. Visszaülünk váróba, közben doki pörög, jön, megy, aztán egyszer csak elindul nagy lendülettel előadást tartani. De asszisztensem megakasztja, hogy velünk mi lesz? Érintetre ugye nem számíthat, az a telefonját nyomkodja. Doki visszamegy, odaadja a vérképet, ráférkantva, hogy két naponta szúrás felírt a felhőbe. Hasba? Igen, de ezt már a folyosó végéről halljuk, mehetünk haza. Éjjel pörgés, de kitalálom, hogy videókat kell keresni nőnapra, mert a gyűjteményem már eléggé elavult, így hajnalig azt pörgetem. Persze belecsúszok a vicces videókba. Emberek bénáznak, meg kell néznem pár jelenetet a Men in Blackből. K. postahivatalban felejt. De hát mi együtt dolgoztunk? Sosem dolgoztam temetkezési vállalkozásnak. Belekezdtek egy filozófiai előadásba Kafkának arról a kijelentéséről, hogy a hazugságot avatják új világrendi, de ehhez már túl késő. Így inkább végignézek egy videót a második világháborús japán torpedórepülőről, ami egyszer használatos volt, beleértve a pilótát is. Szép animációval részletesen végigmutatják, robbantott ábrákkal is, az orrba szerelt első számú élesítőtől, ami egy kis propellerke, a töltet miatt orrnehéz testet ellensúlyozó hátsó vezérsíkokig az egészet. Meglepően kifinomult szerkezetnek tűnik, ahhoz képest, hogy egyszer használatos. És még biztonsági megoldások is vannak benne. Például a belső rögzítő drótok, amik a pilóta beszállása előtt fixálják a botkormányt és vezérlőket, és amiket pilótának ki kell adogatni a hordozó repülő legénységének, nehogy idő előtt rátekeredjenek a nyakára. Aztán persze sosem lehet megállni, hogy bele ne nézek rendezési algoritmusok audiovizualizációjába pihenésképpen. És végül megtalálom a legjobb tartalmat, amit kénytelen vagyok szűk 17 percben végignézni, elejétől végéig, és mi más lehetne jobb kontent, mint elmesélni ezt szavakkal. Szóval kb. 400 évvel ezelőtt adta fel egy olaszos nevű matematikus, akinek nem jegyeztem meg a nevét, azt a feladatot, hogy mi is lenne a pozitív egész számok reciprok négyzeteinek az összege, azaz 1 plusz 1 per 4 plusz 1 per 9, stb. Nem sikerült megoldani majd 100 évig, amikor Euler, van-e ilyen nevet nem ismeri, bizonyította, hogy nagy meglepetésre ez az összeg pi négyzet per 6. Badam! Mi köze lehet a pi-nek egész számok négyzeteihez? Elsőre azt gondoltam, hogy pongyolán és elnagyoltan könnyen elmagyarázom ezt, mivel félig megértettem. De rá kellett jönnöm kb. Fél három magasságában, hogy valószínűleg nem volt az félig megértve. Mostanra eltelt egy hét, túl vagyok a következő kezelésen, hajnali 1 óra, és megnéztem újra, ezúttal 75%-os lejátszási sebességgel. Most megint bízom a féltudásban és a pongyolaságban. Szóval először is, ahol felbukkan a pi, ott valahol a kör geometriája settenkedik. Akár látjuk, akár nem. Emlékeztetőül a pi egy egységnyi sugarú kör kerületének fele, vagy másként egy egységnyi átmérőjű kör kerülete. Kb. Általános iskola 6. osztály. A kérdés csak az, hány lépésben jutunk el odáig? Euler megoldása hosszan jutott el. A javasolt megoldás pedig röviden, egy 17 perces animációban. Igaz közben feltalálták a YouTube-ot, ami neki nem állt rendelkezésre. Szóval gondoljuk azt, hogy egy végtelen félegyenes kezdőpontján lesünk ki a fejünkből és nézzünk előre. Az egyenesen egységnyi távolságra tőlünk van egy világító torony. Tegyük fel, hogy pont egységnyi fénymennyiséget látunk belőle. Ezt úgy mérjük, hogy az egyenesre merőlegesen elhelyezünk mondjuk egy 1x1-es négyzetet, fényérzékeny lapkát. Mekkora lapka kell, hogy egy két egységnyire elhelyezkedő második világító toronyból ugyanannyi fényt befogjunk. Ehhez a lapkánkat 4x-esére, 2x2-es méretűre kellene növelni. Ez olyan természeti törvény, ami bármilyen sugárirányban terjedő dologra igaz, hangra, fényre, stb. Ha továbbra is az egységnyi területre jutó fény mennyiségét akarjuk mérni, ez azt jelenti, hogy az eredeti 1x1-es lapkánkra a két egységre lévő toronyból a 2x2-es méretnek az 1/4 jut. Szóval minden egyes egy egységgel távolabbi toronyból a távolság négyzetének reciprokával megegyező fénymennyiség érkezik. Ha ezeket mind összeadjuk, akkor a felvetésben szereplő sorozatot kapjuk. Érdekes. De miért hasznos? Először is beláthatjuk, hogy el tudjuk mozgatni úgy a tornyokat, hogy a távolságuk a megfigyelőhöz képest nem változik. Tehát a beérkező fény mennyisége sem. És már is megérkezünk a körig. A megfigyelő középpen a torony mozog a kör kerületén. Innentől viszonylag egyszerű trigonometriai szerkesztésekkel, amiket nem fogok elmagyarázni, mert újra meg kéne értenem, az is belátható, hogy ha az adott tornyot két ugyanolyan fénymennyiségű másik toronnyal helyettesítem, tudok találni a sikon két olyan pontot, ahonnan a megfigyelőhöz ugyanannyi fénymennyiség érkezik be, mint az eredeti toronyból. Itt volt szó a fordított Pitagorasz tételről, miszerint ha egy derékszögű háromszög két befogója, A és B, és magasságvonal a H, akkor 1 per H négyzet egyenlő 1 per A négyzet plusz 1 per B négyzet. Szóval, ha mi origóból nézünk a magasságvonalon egy derékszögű háromszög átfogójára, a magasságpontban elhelyezett világító tornyot helyettesíthetjük az X és Y tengelyen lévő csúcspontokba helyezett tornyokkal. Ezt a tételt fejben tartjuk. Majd elmegyünk egy kerek tópartjára megfigyelőnek, aminek a kerülete legyen két egység. Azaz, ha a tópartján el akarunk jutni a szembelső pontba, pont egy egységet kell gyalogolnunk. Így a velünk szemben lévő ponton elhelyezett világító torony légvonalban 2 per pi távolságra van. A kerület ugye két egység, ami D/pi. Ez elég ravasz elhelyezés. Eredetileg ugye arról beszéltünk, hogy tőlünk egy egységnyire helyezzük el az első tornyot. Most viszont 2 per pi távolságra van, mert mi körbe mentünk egy egységnyit. Se baj, ki tudjuk számolni a beérkező fénymennyiséget, ami a távolság négyzetének reciproka. Azaz pi négyzet per 4. Húha, kezd izgalmas lenni. Na most, a korábbi tudásunkkal felvértezve meg tudjuk duplikálni úgy a tornyokat, hogy ugyanennyi fény érkezzen be. Ehhez nem kell más tennünk, mint megnövelni a tavunkat 2x akkora átmérőjére, és egymástól egyenletes, azaz két egységnyi távolságra elhelyezni két tornyot. Ez lényegében a nagy tó, tőlünk nézve két széle jobbra és balra. Így már két tornyunk van, de a fénymennyisége nem változott. A két tornyot is megduplikáltjuk egy még kétszer akkora tópartján, ami négy tornyot eredményez egymástól egyenletes, szintén két egységnyi távolságra, a parton bejárva. És így tovább. Végül arra jutunk, hogy egy végtelen nagy tópartja tőlünk nézve jobbra és balra egy végtelen egyenes. Egyenletes, két egységnyi távolságra lévő világító tornyokkal, amiknek a beérkező fénymennyisége továbbra is pi négyzet per négy. Hoppá! Ha mi vagyunk a nullapontban, jobbra egyben van az első torony, háromban a második. Balra mínusz egyben az első, mínusz háromban a második, és így tovább. Dobjuk ki a mínuszokat, ami az összes torony fele, akkor azt kapjuk, hogy a pozitív, páratlan számon lévő tornyok fénye pi négyzet per 8. De mennyi a teljes fény? Ez kicsit tologatjuk a páros helyeken hiányzó tornyokat, de mostanra ez már senkit nem érdekel, így arra jutunk, hogy az összes pont összege a páratlan pontok négyharmada. Ezzel megszorozva megkapjuk a keresett értéket, azaz pi négyzet per 6-ot. Voilà, ahogy a művelt latin mondja. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy egy végtelen egyenesen egyenletes távolságra elhelyezhető pontokon számolt négyzetesen csökkenő összegeket valójában tekinthetjük egy végtelen kör kerületének bejárása során számított határértéknek. Ami pi-vel arányos, aki a hivatlan vendége ebben a buliban. Vagy másként mondva, ha csinos miniszoknyás nőként egy egyenesnek látszó végtelen kerek tenger partján számolgatjátok a naplementében a világító tornyokat, egy távcsövet szorongató matematikus legény társaságában, ne hajoljatok le kagylókat szedegetni, mert félő, hogy a távcsőbe belső pi négyzet per négy mennyiségű fényben a legény egyenesen előre a szoknyátok alá nézeget. Persze csak akkor járjátok el így, ha nem pont ez a cél. Azt hiszem, tovább kell keresgélnem, mert ez talán nem az a szexi tartalom, amit nőnapra megoszthatnék. Vagy férfi napra, ha lenne olyan.
Február 16. Ma is kezelésnap volt. Az utolsó a debreceni buli előtt. Doki nem volt. Egy padaványjára bízta a pacienseket, akik valamiért a szokásosnál többen voltak. Az összes vallatószék foglalt volt. Kis Doki próbálta kordában tartani a népet, pesgett, föl alá tepert, és volt neki is egy segéd padaványja, nem tudom azt, hogy kell hívni, egy festett medika, aki felült a vizsgálóágyra, és onnan lóbálta a lábát, miközben Kis Doki egész értelmesen elmagyarázta, hogy az őssejt levétel előtt felnyomják a fehérvérsejtjeim számát 40-ről 40 ezerre, amit azért ellenőrzés alatt kell tartani, de ne aggódjak, pár nap az egész is nem fáj, legfeljebb az izmaimban meg a csontjaimban. Ezt eddig nem tudtam, most az az érzésem, hogy egy lokális kis leukémiával mennek neki a mielómának. Régebben viccelődtem azzal, hogy a rák megelőzhető étszel, amikor még nem volt ellenszere, ilyen öreg vagyok. Most kis hiány kiderül, hogy egyikkel gyógyítható a másik. Micsoda vátesz voltam. R. kolléganének Jós. Szóval néztünk influencer tüntetést élőben. A szélső baloldali fiatalok nem átállottak felülni Árpád apánk lovára. Scrabble-öztünk. Ja, és a kettő között, mármint kezelés és minden más, nagyszülők lettünk. Nagy D és felesége elhozták az új kutyájukat. Pár napja Nagy D elkérte a kocsit, ügyesen kiállt a garázsból, majd az ívelt garázsajtó két szeletek közé helyezte három ujját, és lehúzás után hézagmentesen zárta a rést. három felső ujpercét gyakorlatilag kilapítva a vaslapok között. Kérdeztük volna, erre miért volt szükség, esetleg a várható nehézségekre akart felkészülni, de olyan felindult állapotban volt, mi az ablakból hallottuk, hogy valaki ordibál az utcánkban, hogy nem igen lehetett vele beszélni. Azóta volt orvosnál, nem törött, de amúgy sem kicsi kezét most kiegészítette három alul-fölül lilás-fekete kalapácsújjal. A tűbefűzés eddig sem ment neki szerintem, de most már a tárcsajukba sem feltétlenül tudna belenyúlni a súlyemelés közben. A kutyát ők aranyosnak látják, szeret játszani. Mi fekete, elszánt, kisméretű, de vállas harci kutyának, aki úgy játszik, hogy felugrik, megrácsálja, nyalogatja a feléje nyújtott kezet, és közben azt mondja: most itt írogatok, ahelyett, hogy olvasnék. A következő olvasmány az én ajánlásomra a nagy füzet lett, ugyanis Zsé barátom beléptetett az unatkozó asszonyok könyvklubjába, amit felesége szervez, és bár én sohasem lépnék be olyan klubba, ami hajlandó befogadni, de mostanság megváltozott az állapotom, vagy tudatosan mondok igen dolgokra, vagy az immunrendszerembe került ellenállásra képtelen állapotba. Aztán furamód felmerül a könyv máshol is, szintén Zsé szervezett az omlós adásomra régi gimnazista pótosztálytársakat, mármint az ő osztálytársai, nekem ugye Magyarországon nincsenek ilyenjeim, de lógtunk együtt, tudok idézni sztorikat, pedig ott sem voltam. Kofuna szerves, humusztrágya szagú síszemüveg, meg a padban sakkozóknak tanárnői kijelentés, miszerint a királynő leüti a parasztot. Köztük beszervezte Verát és öccsét, akik már évtizedek óta Izraelben élnek, egyikük Jeruzsálemben, másikuk attól nem messze. Bár ebben az országban szerintem nehéz messze lakni. Az emberek kéznyújtásnyira vannak egymástól és halálos ellenségeiktől. Izgalmas és végletekig bonyolult helyzet. Nemrég mondtam nemet Jóskának a két háborús műsorára, azzal, hogy van véleményem, de nincs tisztánlátásom. Most meg levelezek velük, és Vera öccsének blogját olvasom, ami szabadkozással kezdődik, hogy nem írásművész, hanem szakember. Informatikus, mi más? Ehhez képest szikár mondatok, időben abba hagyva, rögtön a nagy füzet jut eszembe róla. Takarékos próza. Némileg árnyalódott a véleményem egyik irányba, majd még ki kell egyensúlyoznom. Az minden esetre elszomorít, hogy egy palesztin hatóság által végzett felmérésben, Cisziordánia és Gáza, vajon hogyan tudnak ilyet szervezni a háborúban? A palesztinok több mint 70%-a helyeselte a Hamas akcióját, benne civilek köztük csecsemők lefejezése. Ez nem kecsegtet hosszú távú, se rövid távú megoldásokkal. Lényegében a civilek és terroristák, szabadságharcosok idézőjel kérdőjel közötti határ nem diszkrét, hanem folytonos függvény, kegyetlenül megnehezítve az IDF dolgát. Akik ennek ellenére próbálnak különbséget tenni, még ha messziről nem is látjuk tisztán ezt az erőfeszítést. Szóval az a naív elképzelésem, hogy a Hamas nem törődik saját népével, és olyas módon pajzsként használja őket a háborúban, igaz lehet ugyan, de ez a nép erre nem elutasítással reagál. Erre kell akkor idézni Golda Meir mondását, nyilván ezt is most olvastam először. Azért meg tudunk bocsátani az araboknak, hogy megölték a gyerekeinket. Azért nem tudunk megbocsátani nekik, hogy arra kényszerítenek minket, hogy az ő gyerekeiket öljük meg. Csak akkor lesz béke az arabokkal, amikor ők jobban szeretik a saját gyermekeiket, mint amennyire gyűlölnek minket. Érdekes gondolat. Aztán elfáradtam ebben, és Gázáról eszembe jutott a Gázel, ami egy arab szerelmes versforma. És persze ki más, Lorca, akinek vannak gázeljei, spanyolul Gazella. Távolodásnak, pihenésképpen rákerestem. Arra gondoltam, hogy Lorca, aki amúgy a polgárháború egyik első kivégzett áldozata volt, akkoriban még kézműves módszerekkel hagyománytiszteletből írtották egymást. Szép, arabos, szerelmes verseket ír. Első találatot elolvastam. Meghallgattam több előadásban spanyolul, de olvasva jobban ütött. Persze ettől még felolvasom nektek. Federico García Lorca, Gázel a sötét halálról. Szeretném aludni az almák álmát, eltávolodni a nyüzsgő temetőktől. A kisfiú álmát szeretném aludni, ki szívét készült kivágni a nyílt tengeren. Ne gajdoljátok nekem, hogy a holtak nem veszítenek vért, mert az elrohadt száj tovább kér vizet. Nem akarom tudni, hogy vértanúvá tesz a fű, s hallani sem akarom a pirkadat előtt erőlködő kígyószájú holt sziszegését. Csak egy keveset aludni szeretnék. Egy keveset, egy percet. Század évet. Hagy tudja mindenki, hogy nem haltam meg. hogy aranyistálló nyílik ajkaim közt, hogy a nyugati szél kis barátja voltam, hogy saját könnyeimnek roppant árnyéka vagyok. Deríts rám könnyű fátyolt, mire megvirad, mert hangyáit majd szórja rám marokszám, és áztast kemény vízben a cipőmet, hogy skorpiójának ollaja lecsusszon rólam. Mert az almák álmát szeretném aludni, hogy megtanuljam a földtől megtisztító zokogást, mert azzal a sötét kisfiúval szeretnék élni, ki szívét készült kivágni a nyílt tengeren. Mintha zsidó vagy palesztin gyermekek mondanák. Nem lettem tőle nyugodtabb. De aztán eszembe jut, hogy nem is az a cél. Az irodalom tegyen nyugtalanná. Billentsen ki, varázsoljon el, akár a legcsekélyebb mértékben, de változtassa meg az életemet. Hát Lorca elég jól teljesít ezen a téren. Nemrég a könyvklubban felmerült, hogy az olvasott könyv lektűr vagy irodalom. Ezt mesterséges megkülönböztetésnek tartom. Könyvek vannak. Az a kérdés, hogy ki billente, vagy csak meglévő kényelmes érzéseinkre akar ráerősíteni, időtöltésből szórakoztatni. Egy irodalomnak tartott mű szólhat úgy választott közönségéhez, hogy ki billentés helyett semmi más nem tesz, csak komplikált és olvashatatlan szövegekkel megerősíti az elitista sznopságát. És egy lektőrnek tartott mű váratlanul kibillenthet. Mint Rejtő a lecsúszott élethelyzetek groteszk bemutatásával, amin röhögünk is, meg új látásmódot is tanulunk. És ezt még tudja fokozni a Csontbrigáddal, ahol a szokásos kétdimenziós kacskaringós utat járó karaktereknek és történetnek hirtelen mélységei lesznek.
Jó van, te disznó, dünnyögte a kapitány. Hát légy privát ember és vendég, beszélgessünk. Itt van neked is, így áll velem, te kedves magánember. Foglalj helyet nálunk. Hogy vagy alással is? Mi újság gyilkos gazéknál? Mi?
Öngyilkos malíciával udvariaskodott. De az is lehetséges, hogy síró görcs környékezte.
Tehát, kedves vendégem, gyújts rá, és pont meg nékem, hogy miért van ez mind, ahogy te mondod. Miért élsz te? Mi?
Élni azt jelenti, mint örülni bármi áram. A kapitány csuklott és bolintott néhányat.
No, ezt elérted. Sikerült. Ha azért élsz, hát nem éltél hiába. Most mondd tovább.
Nem rossz más, csak ami nekem fáj. A nő előre görbült nyakkal merően nézte. Keresett valamit a fiú tekintetében.
Folytasd, mondta a kapitány szintén kissé hökkenten. A gyenge hiéna nem kell.
A kapitány felállt és egészen oda ment fékkamp elé.
Ez miféle előírás?
Ez a Csontbrigád szolgálati szabályzata.
Ott mi van?
Kérdezte halkan Colette.
Ott van, a nincs. Főként ott van. Virág, fű, fa, forrás nem létezik. Csak a társadalom. A puszta társadalom. És ahol társadalom van, ott törvény kell, és ahol törvény van, ott feltámad az igazság, és ahol az igazság van, ott megszületik az igazságtalanság is.
Csak mondd tovább, hogy mi történik ott.
Nem mondhatom. Bűn. Főbejáró?
Nem, csak a büntetőtábor rendjének és fegyelmének kijátszása, tette hozzá kissé gúnyosan.
Akkor beszélj nyugodtan. Tiszti szavamat adom, hogy nem veszem hivatalosan tudomásul.
Lassan, nyugodtan kezdte. Ota fenn a Csontbrigád falka már régen elpusztult volna, de az életösztön még itt is leleményes. Feljavítják ügyesen az élelmüket.
Hogyan?
Dögből élünk.
Elhullott állatból?
Emberből. A kapitány halott fehér lett, és Colette-nek hirtelen elernyett a térde, hogy egy székre zökken.
Mit mondsz te?
Elhullott embereket rejtegetünk, és...
Ne mondja!
Sikoltotta leány rémülten.
Mond, szólt tompán szíron, és bizonytalan kézzel töltött. Beszélj!
És a halottak napi fejadagját elosztjuk.
A kapitány felszabadult sóhajjal leült. Hát nem kannibálok. Ezt mégsem kellett megérnie. De szörnyű volt. És mi az a jajgatás?
A Csontbrigád hiéna kórusa összeül este, és szenved. És egy van köztük, aki büntet.
megöli az ellenséget, de 60 fokos melegben nem dolgozik. Helyette a többi görnyed, és beléjük rúg, ha nem bírják. De ő nem dolgozik, és jól lakhat a hiénák élelméből.
És ki ez a hitvány emberi érzésből kivetkőzött rühes barom?
Kiáltotta a kapitány indulatosan. Én. Az ajtófélfához dőlve rájuk mered a szürke lárva, mozdulatlan szemmel kíváncsian, kihívón és érzéketlenül.
Te!
Igen. Kezdetben volt a kor. Azt eltiporta a tűzmester, aki mindent tud. Utána következett Volpi, a dorong, és most nemrég lettem én, az ököl, akinek élni kell. Colette merően nézte a lárvát.
És tudod legalább, mondta a kapitány, hogy te egy disznó vagy?
Az vagyok. De ha ezek a rabok ott fenn emberhúst is esznek, végül nem ők a kannibálok. Sejtlevételre várok. Egy szimpatikus, türelmes fiatalember elmagyarázta. Ma vérvétel, holnaptól 5 napig turbozzák a fehérvérsejtjeimet, hogy véráramba kerüljenek őssejtek. Másnap egy 6 órás szeánszon kiszűrik őket. Ha nem elég, 3. nap folytatják. A műsor várakozáson felül jól alakul. Kifogtunk egy nagyon mocskos szájú, ijesztően határozott nővért. Szétcsöpögtette az ágyamot vérre, na mindegy, gec! Aztán kollégának nem csöpög az infúzió, igazgatja, behívja az orvost, és közben mondja, hogy gyulladt a kanül, vagy mi a fasz. De hát nézem, milyen szőrös ez a beteg, nem gond? Nem gond. Faszom se tudja, mondja a nővér, és kimegy. Fiatal doki elnézést kér. Csúnyán beszél, de jó munkaerő. Lesem közben bizajlik, visszajön lendület. Kollégának már nyakon szúrt vénája van. Azt jön cserélni. Hiába dumál a doki, ő látja, hogy gyulladt. Közben oktatja a tanulót. Paktrimmal töröljük, kibaszott jó cucc. Mi ez a papucsit, az Isten bassza meg. Na, faszán megcsináltuk, kicsit szőrös a csávó, legközelebb, ha jön, megborotválkozik.
Ezt már a kollégának mondja, aki hőn meg. Vele is szerencsém van, kicsit vontatottan ugyan, de a következő két órában három sztorit is végigmesél. Közben annyi zárójelet nyit, és zár is be, hogy kis hiány megtelik a verem memóriám.
Alkoholt nem iszik, mondja. Mégis kétszer is bevonták a jogosítványát, és belekezd a libás hitelekbe. Van ugye a szabos liba, a máj liba, meg az öreg liba. Az a lényeg, hogy csibekor után milyen táppal fejezik be az etetését. A Hajdúbét privatizációjában ezt kellett megtanulnia a banknak. A hitelt kolléga járta ki a főnökének, az OTP-nél, mert eredetileg az Agrobank és öt másik akarta nyújtani, de a bankosok se szeretnek dolgozni, bár nem találkozott még olyan emberrel, aki ne a legtöbbet dolgozná a cégnél, saját maga szerint. De hogy is hívták az agrobankos vezért? A sakszövetség elnöke is volt. Kunos Péter, mondom. Na, annak a gönc kegyelmezett meg. Szóval ez egy vertikum, és minden tisztelete az első miniszterelnöké, de orbitális fasság volt hagyni a világszínvonalú magyar élelmiszeripart a frissen bevezetett csődtörvény miatt széthullani. Mindegy. A hitel megvolt. Hívták ünnepelni, de ő nem iszik. Haverok is szokták húzni emiatt. Mégis rátukmáltak a bankban három viszkit. Aztán beült a kocsiba, és az első piros lámpánál leintette a rendőr, és elvette a jogosítványát. Hívni kellett segítséget. Kicsit tanakodunk, volt-e akkor már táskás mobil. Aztán bement a rendőrségre bejelenteni, hogy elveszett, és kapott másikat. Akkor még nem volt online nyilvántartás. Azzal vezetett egy darabig, de egy teherautó kitakarta a táblát, így újra elvették, most gyorshajtásért. Majd eljött az idő, újra kellett vizsgázni az első ittas vezetés miatt. Minden sikerült, de a pszichológiai vizsgálaton fennakadt, mert erőltette a nő, hogy nyíljon meg. Ő megmagyarázta, hogy nem iszik. De hát mindezt mondják. Így végül kitalált egy kis alkoholizmust, így átengedte, mehetett átvenni. Átvételkor is volt fennakadás, mert kiderült, hogy két jogosítványa is el lett véve egyszerre. De aztán tanakodtak és átadták az ujjat. Menjen a picsába, és ne találkozunk többet, búcsúszóval. Aztán elmesélte, hogyan udvarolt herpesz gyógyszerrel, és hogyan szerezte vissza a banktól a cég előző vezetése által vett bóvli kötvények árát, bevonva a tőzsdefelügyeletet is. 2024. február 23. Ma felírt a doki a serkentő injekcióimat, majd lezavartak a gyógyszertárba, hogy váltson ki. Jobban jön ki így a kórházi HBC költség. Egyszer majd lehet, hogy elmagyarázom a homogén betegségcsoport alapú fekvőbeteg ellátást a TVK, miszerint teljesítmény volumen korláttal együtt, ha az esetleg nem volna köztudott. És a hallgatókat nem zavarja, hogy kb. 6 éve foglalkoztam vele utoljára. Lehet, hogy azóta fejlődött a tudomány. Kicsit meglepett, hogy három cipős doboznyit kaptam. Azzal kellett visszaegyensúlyoznom a szemerkélő esőben. Pótot ugye eleve nem vittem. Be is adtak rögtön kettőt. Később volt egy kis nyakonszúrás is. Jött kis doktor egy külföldi segédjével, akinek angolul magyarázott, én meg hallgattam. Centrálvénát kellett szúrni, mert ott van elég kapacitás a szivattyúzáshoz. Remélem nem fogják eltéveszteni a ki és a bemenetet. Ha két kimenetre kötik a véletlen a centrifugát, fél óra alatt kiszipolyoz és összetöpperek, mint egy Edgar öltöny vagy leeresztett pálmamatrac. Szóval átmentünk a szobába, ahol az egyik ágyon egy kolléga már rá volt kötve reggel óta a centrifugára, amire majd én is leszek kedden. Nem tűnt boldognak, bár lehet, hogy csak a tévéműsor nem tetszett neki. A mellette levő ágyra kellett feküdnöm, de a kézen fekvőhöz képest fejjel lefelé, lábbal a magasított fejrészen. Doki közben végig duruzsolt, hogy mi lesz meg. Cseveget, hogy hol lakom, mi a foglalkozásom. Informatikus? Akkor értem, mit beszél a kis barátjával? Yes! Aztán leterített egy egylyukú papírlepedővel, fordítsam el a nyakam, könnyű annak, akinek nincs gerebje a hátában. Előtte már bezsírozott és kimérte az URH-val, hogy jobb nyak lesz az. Jobb egy jobb nyak 10 bal nyaknál. Aztán kis lidokain szabadkozott, hogy ejt egy kis bemetszést, majd kicsit kényelmetlen lesz, mert nagyobb méretet kell ledugni, előtte egy kis tágító, és megcibálta valamivel a nyakamat belülről. Aztán bevezette a szerkezetet. Kérdeztem, hány centi? Megkérdezte a magasságom, majd mondta, hogy 15. Nem gondoltam, hogy ledugja az első kereszteződésig. Aztán már csak két öltés volt, hogy ne csusszon ki, és készen is álltam a keddi beavatkozásra. Pénteken. Hogy hazamehessenek hétvégére a szakemberek. Most már végre nem kell szégyenkeznem, hogy csak ilyen langyi álbeteg vagyok. Nekem is kilóg a nyakamból két ilyen színes játéksíp, vagy vízi pipacsutóra, vagy mi. Ha éjjel nem forgolódom sokat, akkor talán nem esik le a kupakja, és nem folyik el a maradék vérem. 2024. február 24. Szökő napja. Mátyás és mindenki más napja holnapra halasztva. Szombat van. Pangás. Kapom az injekciót, utána senki sehol. Csak a nővérhívó sípol kitartóan a folyosón, senkit nem érdekel. A jajgató öreg néha rákezdi, de már ő is unja. Szobatársam meglép. Hazamegy bablevest enni meg zuhanyozni. Rám bízza a falazást. Én egyre éhesebben várom az ebédet. Nincs kedvem csokit enni. Aztán mégis beletúrok a szatyorba, és találok valami magokat. Azon tengődöm. Aztán megjön az ebéd, mintha tudnák, mi irritál. Eddig volt már hús kapormártással, hús megyszószal, kalács vacsorára kakaóval, most meg tök főzelék kemény húsgombóccal. Legyűröm. Kollega húsgombócát is kihorgászom, neki paradicsomos káposzta jutott. Kicsit megigazítom a tálcát, kiveszem az almát, mintha evett volna. Elviszik. Aztán visszajön hamarabb, jelzem, hogy ebédjét elkútyavetyéltem, de mondja, hogy megvolt a bableves. Beszélgetünk a baromfi statisztikáról. Ha egy 1,80-as csirke 30 deka mellett ad, ami 16,8%, akkor nem jöhetett ki a jelentésben 100 000 kilóra 24 000 kiló mell. Visszadta a beosztottnak. Aki kérdezte, hogy honnan tudja? Nem érdekes. Aztán visszajött, hogy tényleg hibás volt, és el akarja magyarázni. Hol? Nem érdekel. Aztán rátérünk az élő állat logisztikára, amit terrautókra lebontott időbeosztással kell a vágóhidra juttatni, ha esik, ha fúj, mert élő árut raktározni nem lehet. Erről eszembe jut sógorom, aki nyomtató üzemeltetést menedzsel nagy cégeknek, és egyszer felhívták, hogy dugó van Barcelonában, mert elakadt a portán a szállítólevél nyomtatás, és a kamionok feltorlódtak kívül belül a gyárban. A barcelonai dugó emlékeket ébreszt benne. Mondja, hogy neki is fontos város a Barcelona. Egyszer 21 vagy 21 és fél éves korában, ez úgy tűnik statisztikailag még számít ilyenkor, nem úgy, mint most 70 évesen, leszerelés után busszal kimehetett egy spanyol körútra. Apja intézte, aki vadászpilóta volt, és amikor udvarolt anyjának, aki verset írt neki, azzal vágott vissza, hogy átrepült a háza felett, és megszórta rózsákkal. Szóval ő, a mellettem fekvő, most 70 éves kolléga, ifjú titánként megérkezve abba a spanyol városba, a morzs stílusú szálloda tetején egyedül maradt az idegenvezető lánya, aki kicsit idősebb lehetett, talán 24, és aki megkérte, hogy olajozza be a hátát. Aztán megfordult, hogy elől is. Melltartó nem volt rajta. És meg is tette jó alaposan, és meg is dughatta volna, de akkora fasz volt, hogy először intellektuálisan akarta lenyűgözni. Ezért kulturális csevelybe kezdtek, és össze-vissza hadovált hülyeségeket 20 percig, mire a lány lezuhanyozott és otthagyta. Ebben az esetben másként alakult minden. A barcelonai dugó elmaradt. 2024. február 25. Vasárnapi pangás. Éjjel meghalt valaki. Onnan tudjuk, hogy a család, egy női hang és kb. Két férfi hang felváltva, és aztán valahogy egybefolyva, sírt és jajongott. Nővérek mondtak nekik valamit, néha elcsendesedtek, aztán újra rákezdték. Feltételezem akkor, amikor a protokoll eljutott egy újabb, visszafordíthatatlan pontig. Lepedővel letakarva, hordágyon kitolva, liftbe helyezve, alaksorba küldve. Eltettem a vicces videókat és hallgattam a jaj szavakat. Ősi rituálénak tűnt. Átélhetőnek, érthetőnek, még akkor is, ha ma ezt már szégyennek érezzük, és nem helyén valónak. Pedig az, még akkor is, ha egy egész hematológiai osztály nem tud emiatt aludni. Később egyik nővér azt a szót használta, hogy kisebbségiek, és voltak vagy 30-an. Ezt meg valahogy diszonánsnak éreztem, még ha így is volt. A hangok alapján nem tűnt színjátéknak. Kérdeztük, mi baja volt, de nővér csak annyit mondott, beteg volt. Ez is helyén való. Nem a mi dolgunk. Persze kórházban vagyunk, itt mindenki beteg, és bár alig látjuk egymást, néha halljuk a jajgatós bácsi, vagy valakit köhögni, öklendezni. Ilyenkor örvendezünk, hogy nem mi vagyunk azok. Innen kiszámítható, hogyan kéne ezt befejezni. De nem teszem. Felettem még kattog a kikapcsolt, hűlő neonlámpa. Ideje elkezdeni az éjszakai forgulódást. Hát, ha ma nem hal meg senki. Legalább itt az emeleten. Később elmarad a reggel 3:30-es ébresztő, alhatunk egészen 5-ig. Aztán villany fel, gyógyszerbe, vérvétel ma nincs, villany le, tovább alhatunk, 6-ig akár. Aztán kapunk reggelit. Később lendületes nővér érkezik, benyomja a 2 injekciót és megkérdezi, mi van a nyakammal. Mondom, hogy tegnap igazgatta egy másik nővér, szerintem rendben. De azt mondja, nem baj, majd valamit baszunk. Aztán jön a vizit, fiatal ügyeletes orvosa, akit ez a nővér megeszik reggelire. Szomszédom már türelmetlen volt, lógna haza, de nem jöttek. Közben feltorlódtak a nők is. Volt feleséget, az étkezőben ülteti, jelenlegi már megrendelte a giroszt és lent várja a kocsiban, úgyhogy megkönnyebbül, amikor megjön a doki. Köszön neki, hogy erőt, egészséget, mire a nővér. Remélem maga nem lelkész, mert leszopom magam. Párszor belenyúltam, bazd meg. Én meg. Párszor? Aztán egy perc alatt végeznek, már a szomszédból hallom, hogy 2 női korterem van, ez a Ganés, a másik Tiszta. Ennek meg adjuk a hashajtót, de nem szarik a csávú. A centrát meg kell basztatni, mert begyulladt. Teljes természetességgel beszél úgy, mintha kocsmában volna. A kolléga lelép, én tartom a frontot, olvasgatok, nyomkodom a telefont, aludni próbálok, de a 2 nővér legalább 4-et helyettesít, legalábbis hangerőben. Görgös bútorokat tologatnak, kiabálnak egymásnak, hangosan beszélgetnek a betegekkel. Mi a kurva anyját, óbégat, Szabó bácsi? Mi fáj már megint? Sikerült drágám szarni? Igen, egészségére. Végére szart a 7-esben? Aztán betolja az ebédet. Hol a kolléga? Mondom, hogy nem tudom, csámborog valahol. Otthon eszi a giroszt, ugye? Kinyitom a tálcát, hogy tudják-e fokozni az elmúlt napokat olyasmivel, amit nem szívesen eszek. Eddig volt húskapormártással, húsmegyszószal, kalács kakaóval vacsorára, tökfőzelék, és most sóskaleves. Tudták fokozni. Kevés dolgot nem szeretek, kíváncsi vagyok, milyen még. Legyűröm, nézegetem szomszéd tálcáját, hova rejthetném, aztán kanálmosogatás alatt berongyol lendület. Vinnék ki. Hol a kolléga? Továbbra sem tudom. Lekoccod? Paszodjon meg! Hoz 2 tányért, hiába mondom, hogy szerintem eszik az valahol, átönti, kiviszi a tálcát. Megírom SMS-ben az üzenetet az érintetnek. Utána hallgatom, ahogy nővér énekel egész verszakot. Megdöglök egy részek hajnalon, ismerős valahonnan, de most nem találok ilyet. A kereső felajánlja Kosztolányi hajnali részegségét. Persze, hogy elolvasom. Tulajdonképpen passzol, és hozza a szokásos csengőbongó rímeket is. Nézd csak! Tudom, hogy nincs mibe hinnem, s azt is tudom, hogy el kell mennem innen, de pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az Úrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt potoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen Úrnak vendége voltam. Aztán egy nyugodt éjszakán megvilágosodok. Lehet, hogy ez Leander. Nagy D szokott ilyet hallgatni. És kis keresgélés után tényleg? Hallgassátok. Rendes ember én már nem leszek, minden éjjel zülleni megyek, várnak rám a züllő cimborák, a festett nők, a pezsgős vacsorák, Hogy mi lesz a vége, nem tudom, meghalok egy züllött hajnalon, amikor a kis falumban nyugovóra térnek, anyám, mondj el értem egy imát. 2024. február 26. Ma reggel viziten biztatott Doki néni, hogy nő a fehérvértest, de semmi sem biztos. Majd holnap kimérik, hogy van elég ősejtem az aznapi 6 órás szeánszhoz, vagy várni kell még. Innentől pangás. Lementünk büfébe első reggelire, utána beleettem a tegnapi vacsorába, majd az aznapi reggelibe. Aztán kaptam 2 szúrást, közben szomszédom dicséri a szempillákat. Én meg kifogásolom, hogy akkor nyújja le az én nővéremet, mikor a legvédtelenebb vagyok szúrás közben. Csinos nővér csak pislog a szempillákkal. Mű ez, de nem került olyan sokba, mondja. Aztán később bejön a kis Doki külföldi segítője, egész jól tud magyarul szavakat. Egy özönvíz előtti pumpás mérővel stetoszkóppal hallgatja a vérem. Aztán pár újrapumpálás után kihoz egy 110/70-et. Be is fordulok egy kicsit, 1,5 órára. Közben egész meleg lesz, jön az ebéd. Úgy tűnik séf feladta, kifogtam rajta azzal, hogy mindent megettem eddig. Menzaleves és borsó főzelék. Aztán kivárjuk, míg lendületes nővérnek lanyhul az ébersége, és én, az üres kolléga a teli tálcáját kirakjuk a görgős fém konténerbe. Aztán várja a gíroszát. Én meg elmegyek sétálni, és megállapítom, hogy eddig rossz irányba mentem, ahol csak sárga arcú betegeket, meg síró gyerekeket tologató népesebb családokat láttam. Most viszont fiatal lányokat spottolok, csapatos túl sétálgatnak minden méretben és színtartományban. Eljutok az egyetem főépületéig, megkerülöm, aztán újra bejutok a klinikai központ területére. Közben kicsit rákívántam újra az egyetemi létre. A vizsgázás nem hiányzik, de ez a kertben nőgyelgés előadás helyett ez bejönne. Később szobatársammal sztorizgatunk, hogy volt, amikor ő járt egyetemre a közgázra, Pista barátjával, és egyik évben versenyt indítottak egymás között, kinek hány lányt sikerült megdöntenie. Szigorú szabályokat követve, és kis kört formálva az ujjaiból mutatja is, a maknak át kell jutnia a határon. Hogy aztán ez korán van, vagy későn, 1 másodperc, vagy 1 óra, az már mindegy. Ő nyert 23-22-re. Mondom, hogy én balfasz voltam, egész életemben nem közelítettem meg ezt a számot. Mondja, hogy ő a barcelonai kalandjai után megvilágosodott. Hogyan is kéne bánni a nőkkel? Például első feleségének udvarolva táviratot küldött, álmornyila által megsebezve szöveggel. Aztán áttérünk az edzésekre, hogy odajártak a műszaki egyetemre, ahol a zuhanyzó és a WC sor egy helyiségben voltak, és odajárt Bernolák is, aki 2 méteres volt, 170 kiló, és a fekvenyomás 160 kilóval melegítette be, onnan ment föl 220-ra. És mindig volt nála egy aktatáska, amiben 5 liter tej volt. Amikor megéhezett, elővett egyet, leharapta a sarkát, és 1 másodperc alatt kifacsarta a szájába. És egyszer épp ott szart, amikor zuhanyoztak, majd lehúzta és kiment, de olyan penetráns bűz maradt utána, hogy be kellett nézni. És ő még életében ekkorát nem látott. Lehetett vagy 3,60 kg, vagy tán több is. Alakra, mint a gizai piramisok. Úgyhogy utána ment, és nyilvánosan kérdőre vonta, de mindent tagadott. Így a jelenlévőkhöz fordult, a teljes kézi csapat, pár oktató és egy válasabb dadogós filozófia tanár, akit egyszer behivatott a rektor, és amikor megjelent, mondta neki, hogy akkor a sarokban lévő mahagóni asztalt kéne áthelyezni, legyen szíves. De rektor elvtárs, a filozófia tanszékiről jöttem, hivatni tetszett. Ja, elnézést, azt hittem a szállító. Szóval az egész csapat átvonult a vizes blokkba, majd visszajöttek, hogy bazd meg, ők még ekkora szart életükben nem láttak. Így Bernolák visszament, és 1/2 óráig nyüstöltem, mire sikerült eltávolítania. Ezek után rátérünk a katonasztorikra. 10 században volt, egész nap az alaki kiképzést gyakorolták, aztán mentek Ferihegyre, ahonnan hazafelé kis hián behugyozott, meg a parlamentbe egyszer télen, gatya, molinó alsó, dísznadrág, 3 zokni, az indiai nagykövetet várták megbízó levél átadásra. Lépcső tetején losonci pár, és megjött a követ egy kórházi lepedőnél is viseltesebb lebernyekben, 1/2 kiló, és valami vietnámi papucsban. Rezgett kicsit a szuronyerdő a visszafojtott röhögéstől. Aztán apja, aki vadászpilóta volt, elintézte, hogy átkerüljön Debrecenbe egy olyan laktanyába, ahol a slendriánság volt a bevett norm. Kilógott kicsit a rendezett 10 százados megjelenésével. És ment át az alakuló téren, túloldalon a laktanyaparancsnok, de hát nem tisztelgett neki, mert messze volt. Persze, hogy átüvöltött, hogy katona, hozzám! Ő meg előírásszerűen megközelítette, utolsó 5 méteren vigyázz menet, majd tisztelgés, és alezres F-társ vezetéknél honvéd jelentkezem. Mi a kurvanyának nem tisztelget? Alezres F-társnak jelentem, a szolgálati szabályzat szerint 8 méteren túli megközelítés esetén nem kell tisztelegni. Ki a kurvanyát érdekel a szabályzat? Tisztelegjen, ha engem lát. Értem, hol ez a csavtás. Aztán a vállára tette a kezét. Azt el kell ismerni, hogy alakilag kifogástalan a megjelenése és a viselkedése. Jelentem 10 századból helyeztek át. Na, lelépni. És akkor lelépett. Majd beért a körletbe, ahol már hívatta a zászlóparancsnoka, aki ablakból látta a jelenetet, hogy mi volt ez? Mire gondol százados elvtárs? A téren, az ezres elvtársa. Ja, az. Apám régi barátja, a Gyuri bácsi. Persze nem volt igaz. Na, innentől a zászlóparancsnok és beosztottai, bár mind aljas disztók voltak, akik szívatták a katonákat, vezetéknév honvédot soha nem baszogatták. És persze, hogy senki nem merte megkérdezni az alest, hogy honnan ismeri. 2024. február 27. Ma kicentrifugáztak belőlem 542 millilitrnyi húslét. Úgy kezdődött, hogy reggeli viziten nem túl magabiztosan nyilatkozott Doki néni. Számolgatják, van elég sejtem, ha igen, akkor lesz pörgetés, ha nem, akkor majd közlik, mi lesz. Ezzel a munícióval lettem gazdagabb. De szomszédom sem járt jobban, neki másik Doki azt mondta, hogy csak az unalomban ne halljon bele, de ezen kívül semmit nem mondott. Aztán kaptam 2 szokásos injekciót, a serkentés véget, majd bejött egy ismeretlen, de csinos Doki néni, bemutatkozott, nem jegyeztem meg, és közölte, hogy van elég sejtem, mehetünk kicsapatni. Értem kis időt, addig elvitte az ágyneműmet. Így nyitok kis zárójelet. Reggel nővér megkérdezte, akarunk-e ágynemű cserét. Így majd egy hét után. Akartunk. De sajnos nincs. Csak paplanhúzat. Szomszédom kért, én maradtam az első napja vérfoltos lepedőben, aminek be is fotóztam egy kb. A4-es lapnyi részét a családi csetbe, amin nagy D 7 különböző ragasztott foltot számolt meg, zárója bezárul. Jó, hogy reggel nem húztam trikót, mert kaptam EKG-t, meg vérnyomásmérőt. Okozhat némi zavart vagy vérnyomást, de mondta Doki néni, később apránként kiderült, hogy szakaszisztens lehet, hogy ha izgulok, attól is lehet a kezdeti magas. Mondtam, hogy csinos nők mellett mindig. Akkor nem vagyunk veszélyben, mondta, de hogy nem. Ezek után elmondta a működést, aláíratott egy beleegyező nyilatkozatot, közben beindította a gépet, ami kiszívja a vérem, centrifugával szétválogatja az alkatrészeit, és visszaadja, ami nem kell neki. Szerencsére ezek az alkatrészek különböző súlyúak, vagy tömegűek, most ebben nem menjünk bele. Ezért máshol bandáznak, belül a vörösök, utána a fehérek, majd a lemezkék és a maradék plazma. A fehéreket gyűjtjük, mert ezek között vannak az ősök is, de azokat nem tudja a gép külön. A gyűjtés egy ilyen felakasztott vizeletes zacskóba történik. Jeleztem, hogy nem is fehér, de megnyugtatott, hogy húslészínűnek kell lennie. Mindenkor legfeljebb egy hosszú lépésnyi vérem tartózkodik testen kívül, de ez is visszajön a végén. A centrifuga megnyugtatóan duruzsolt, így az első órát elbólintottam, fél álomba. Közben mellettem egy öreg asszony csapattak, de ő előbb kezdte. Aztán már kevésbé volt megnyugtató a duruzsolás, a rezgés átterjedt a fejemtől a lábujjamig mindenhová, a számszéle, mintha bezsibbadt volna, de megnyugtatott szép szemű, hogy ez még nem az a zsibbadás, amit a gépi vérhigító okoz, ami megeszi az ionokat, ha olyat érzek, szóljak, mert akkor beköt még egy zsinort infúzióval. Kis idő múlva gondoltam, kivárom, míg végez a mellettem lévő ágyon a néni. De aztán szép szemű megdicsérte, hogy végig bírt a pisilés nélkül. Ciki lett volna 2 óra után kacsát kérni. Aztán hoztak egy halott sápat fiatalembert nyakon szúrásra, gondoltam, kivárom. De mikor kiment, rögtön jött nővér rendet csinálni és előkészíteni a következőt. Se baj, azt is kivárom. Aztán, amint vége lett, asszisztens nő telefonon leadta a drótot, hogy tiszta terep, és bejött barátnő megbeszélni a londoni konferenciájukat. Kb. 1 órát beszélgettek. Végignézték az apartmanokat, repjegyeket, én megszorítottam. Végül kiment, és kaptam egy kacsát, meg letolást, hogy miért nem szóltam. Büszke vagyok magamra, mert 14 darab csővezeték állt ki belőlem, miközben kacsáztam, és csak egy párat sikerült begyűrnöm az alsónadrágomba a zacsi alá, miközben elraktam a szerszámot, de mindent sikerült úgy jobb kézzel kibogozni, hogy közben nem öntöttem ki az anyagot bal kezemben. A végére az is kiderült, hogy a nyakamon bedugott 15 centi vége belóg a szívembe. Ezzel is lehet villogni majd kolléganők előtt, ha nem árulom el, hogy amúgy nem fáj semmi, és a szívbillentyű bizgerálás esélye is csekély. Erre való az EKG drótozás, hogyha berezonálna az a billentyű idegességében, kimutassa. Mostanra megettem hideg ebédem, amiről csevegés közben szép szemből is felejtkezett, de nővérek szekrényemen hagyták, és heverészek várva a holnapot. Ma még alig hevertem. 2024. február 28. Úgy tűnik, ez lesz az utolsó napom. Mármint a kórházban. Ma láttam pucéran egy csinos, jószagú nővért. Kis anomália, hogy én voltam pucér. A mosdóban, ahová ő nyitott be. Hogy elnézést, nem akar alkalmatlankodni, de megnézi ége a neon, a tükör felett. Micsoda kifugás. Amúgy nem égett. Aztán még reggel előtt megjelent a centrifuga kezelő, és elrángatott egy újabb körre. Ezúttal a kacsát előre bekészítettük. És csak 4 órás volt a szeánsz, eseménytelenül telt. Közben Dokival megbeszéltük, hogy ez elég 2 alkalomra is, és akkor ma még kiszedik a centrát, és mehetek haza. Persze, inkább a holnap reggel alkalmas, azt választottam. Most várok a beavatkozásra. Közben jött egy kis csülök, debreceni volt kolléga hozta, beszélgettünk, neki gyomorvérzése volt, kb. Ugyanitt kezelték a szomszéd folyosón. Aztán visszamentem, mert professzori vizit fenyegetett. Előtte bejött csinos nővér, kérdezte, hogy milyen véres ez a lepedő? Maga holnap megy, ugye? Igen. Gondoltam, azt mondja, akkor már kibírom, de akkor kicseréljük, jön a prof. És kaptam egy makulátlan, az utolsó napra. Gondolkodtam, hogy beleszarok így vizit előtt. Aztán megvolt a profi vizit, kb. 10 ember, kizárásos alapon. Nem a prof, nem a kolléga orvosa, nem nő. Láttam az én orvosomat is, de nem szólt egy szót sem. Kis Doki néni elmondta, hogy sikeres volt az aratás, 2 beültetésre is elég. Egy szabadon választott rákot még elkaphatok. Főnök kérdezte, hogy kezelés hogy áll? Komplett remisszióban van a mielómám. Akkor nagyon ne pakoljak ki otthon. Ebben maradtunk. Azóta itt várom a kivételt, de nem történt meg. 2024. február 29. Február utolsó napja. Szökő. Bár római hagyomány miatt a 24-i a szökő. Itthon ülök. Vége az első debreceni kalandnak. Reggel Doki még kicibálta a 15 centit a nyakamból, és utamra engedett. Innentől várhatom a telefont, hogy mikor lehet beköltözni a zsilipelős melegházba. Szobatársamtól elbúcsúztam, irigyelt, hogy már itt tartok. Majd 1 liternyi húslé vár valahol egy frigiderben. 2 adag, még egyszer visszaesetek, vagy szerezhetek új nyavaját. Remission completed.
Kicsiny falun, ott születtem én. Nincs ott gyertya, nincs ott lámpafény. Házunk előtt véne perfa áll. Engem anyám mindig hazavár. Megírom majd jó anyám neked. Ne várj haza többé, nem megyek. Amikor a kis falumba nyugovúra térnek, anyám mondj el értem egy imát. Rendesen, mert én már nem leszek. Minden éjjel szülre mi megyek. Várnak rám az ünnöt cimborák, a feslet nők a pezsgős vacsorák. Hogy mi lesz a vége, jól tudom. Meghalok egy szület hajnalon. Amikor a kis falumba nyugodt úrra térnek, anyám mondj el értem egy imád. Ja, nincs ott lámpa fény. Házunk előtt véne perfa áll. Engem anyám mindig hazavár. Megírom majd jó anyám neked. Ne várj haza többé, nem megyek. Amikor a kis falumba nyugodt úrra térnek, anyám mondj el értem egy imád. Mert én már nem leszek. Minden éjjel szülleni megyek. Várnak rám az üllött cimborák, a feslet nők a pezsgős vacsorák. Hogy mi lesz a vége, jól tudom. Meghalok egy szülleni.